Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem hajtja végre a most életbe lépő migrációs paktumot, nem fogad be kvóták szerint szétosztott illegális migránsokat, mondta Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktum szerint Magyarországnak ismeretlen identitású, Nyugat-Európába érkezett személyeket kellene befogadnia, eltartania és elbírálnia a menekült kérelmüket. Elutasítás esetén pedig nekünk kellene őket visszautasztatnunk oda, ahonnan jöttek, tette hozzá. Ellenkező esetben az országra megszabott létszám szerint fejenként 8 millió forintot kellene befizetni a migránsok ellátását biztosító szolidaritási alapba, ismertette. A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat, közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, fogalmazott a miniszterelnök. Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz, hogy jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíjat. Megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egy negyedet, egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállalunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem szavaznak ránk. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy kire szavaz. Tisztelet az időseknek, mondta Orbán Viktor. Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz 1000 szállon kötődő ukrán háborús maffia hálózatot, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, az ukrán energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát. Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét, hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia, őrültség, tette hozzá. Köszönjük, de mi ebből nem kérünk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába, jobb helye van itthon, csak ezen a héten megduplázzuk a nevelőszülők juttatásait, és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, mondta Orbán Viktor. A Magyar Posta november 13-a és 28-a között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az első 10 havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét. Olvasható a posta közleményében, amelyet a táviratirodának küldtek. A novemberi illetmény összege egy azon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint teszi, tették hozzá. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a magyarországi felsőoktatásban tanuló diaszpóra fiatalok találkoznak hétvégén Sátoraljaújhelyben. Közölte a Rákóczi Szövetség a táviratirodával. Azt írták, a KKM Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatásával megvalósuló rendezvényre a nagyvilág különböző pontjairól érkeznek az érdeklődők. 200 magyar származású fiatalt várnak, akik az ország más-más egyetemein és szakjain tanulnak. A program célja, hogy az ösztöndíjasok közvetlen kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással, és a KKM Balassi ösztöndíjprogramjának támogatásával a hazánkban tanuló Kárpát-medencei társaikkal fogalmaztak. A találkozót a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartják. A hétvége programjában szakmai, kulturális és szórakoztató programok egyaránt szerepelnek. A szakmai programban többek között szó lesz a kárpátaljai magyarságról és a magyar oktatás helyzetéről. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó pedig a határon túli magyar kisebbségekről és az európai kisebbségvédelemről tart előadást. Végül az időjárásról. Az ország csak nem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható. Napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben, a délnyugati határ közelében és a hegyvidéki tájakon szakadozhat a réteg felhőzet, kisüthet a nap. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet napközben 5 és 9 fok között alakul. Késő este 3-8 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk a Szent László királyunk életéről szóló előadásunkat, amelyben Buda Péter teológiai tanár Első László törvényeiről, az egyházi életben történt változásokról, valamint szenté avatásának okairól beszél. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az első, amit Szent Lászlóval kapcsolatban ki kell emelni, és amit mindenki tud, az az, hogy Szent László törvényeket hozott. Méghozzá igen szigorú törvényeket. Ez azért fontos, mert Szent István király után a későbbi polgárháborús és trónviszályos időszakokban igazából senki sem nyúlt hozzá a törvényeinkhez, hogy átfogó törvénykezést hozna létre. Tehát Szent István királynak a törvényei voltak érvényben az ő halála után is, a következő királyok alatt, néha itt-ott módosítottak rajta, de egy összefüggő törvénykönyvet nem ismerünk egyetlen királyunk idejéből sem, Szent László idejéből viszont hármat is. És ezzel kapcsolatban azonban nagyon sok a homály. Ugye az első törvénykönyv, ami így szerepel, ez valójában nem is törvénykönyv, hanem a Szabolcsi zsinatnak a határozatai, erről majd még külön lesz szó. A második és a harmadik törvénykönyvről pedig a kutatók azt mondják, hogy valójában ez nem két törvénykönyv, aminek nem tudjuk pontosan a keletkezési idejét. A másodikban be van írva, hogy Pannonhalmán történt ez a törvénykezés, de hogy mikor, az nincs beírva. A harmadiknál még a hely sincs föltüntetve. A történészek úgy vallják, hogy valószínű, hogy itt több törvénykezés is volt, és azokat foglalták össze ebbe a három gyűjteménybe, illetve a kettőben, mert a Szabolcsi az többé-kevésbé egységes, kivéve az utolsó néhány törvényt, ami biztos, hogy nem ott született. Hogy talán 4 vagy 5 ilyen törvénykezési alkalom is volt az ő uralkodása alatt, és ezeket aztán összegyűjtötték, de hogy pontosan melyik törvénykönyv mikor keletkezett, és hogy hogyan lehetne őket szétválasztani, erről nagyon sok egymásnak ellentmondó elmélet van, a történészek maguk is vitatkoznak rajta. Nem is megyünk bele annyira a világi törvényeibe, pusztán csak abba, hogy az a drákói szigor, ami megjelenik, és amely elsősorban egy dologra fókuszál, egy dologra, ez pedig a magántulajdonnak a védelme, amit magyarul egyszerűen csak annyit mondunk, hogy a lopás ellenes törvények. Na ez az, amit mindenki ismer, egész biztos. Ha más nem, akkor ezt az egy törvényét mindenki tudja idézni fejből, ami a legszigorúbb ilyen törvény, amivel talán találkozhattunk. Mindenek előtt esküvel elhatároztuk, hogy akármely főember közelvalója találtatnék lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb, senki közülünk semmiképpen el ne rejthesse, vagy meg ne oltalmazhassa azt. Tetszett azt is végeznünk, hogy magát a tolvajt, ha csak templomba nem jut, akasszák fel, és minden vagyona vesszék el. Ha pedig annak a figyelmetlenségéből menekülne a templomba, vagy a király udvarába, vagy a püspök lábaihoz, aki megfogta, ne nyerjen elég tértelt a lopásért, mivel nem vigyázott. Hát ami az érdekes benne az, hogy tehát aki egy tyúk értékénél nagyobbat lopott, akasztassék fel. Később a törvény azért enyhül, a későbbi, csak persze itt megint az van, hogy a történészek vitatkoznak rajta, hogy melyik törvény van előbb, melyik később, de később a harmadik törvénykönyvben már csak az van, hogy vágják le a kezét. Jó, tehát enyhül a törvény. Na most az, hogy a magántulajdonnal kapcsolatban ilyen szigorú törvények vannak, ez mire utal? Az, hogy a korábbi polgárháborús viszonyok miatt annyira eldurvultak a közerkölcsök, hogy a magántulajdon, mint olyan, nem tartotta senki becsben. És ezért vissza kell állítani ennek a becsületét. Ugye a törvényeknek a nagy része ezzel foglalkozik, külön kitérve, hogy ha szolgalop, ha asszonylop, ha paplop, és így tovább mindenkire. Azonban vannak egyéb törvények is, amelyek nagyon fontosak ebből az időszakból, csak azért még itt a pappal kapcsolatban, hogy ne mondja senki azt, hogy kivételeztek nagyon a papokkal, azért ezt is hadd idézzem. Ha papi rendben való ember ludat vagy tyúkot, gyümölcsöt vagy más effédét lop, fenyítse meg csak az ő előjárója vesszővel, de amit lopott, azt megtéríteni tartoznék. Ha többet érőt lop, tehát hogyha tyúknál nagyobbat lop, püspöke vesse ki a papi rendből, és ítéljék meg a köztörvény szerint. Magyarul akasszák föl. De előtte ki kell tenni a papi rendből. A többi ilyen durva törvényt azt nem idézem, majd még inkább a később a Szabolcsi zsinat, mert az izgalmasabb, azzal kapcsolatos törvények. Ez nagyon fontos, tehát a törvénykezése, és sikerül is neki a közállapotokat megjavítania. Következő fontos dolog az egyházszervező tevékenysége. Szent István király létrehozta a 10 egyházmegyéből álló rendszert, ami lefette az ország egész területét, azonban néhány változtatást Szent László eszközölt ezzel kapcsolatban, és pedig azt, hogy a bihari püspökségnek a központját, ami Bihar volt, azt áttette egy másik városba, méghozzá Váradra, ami sokkal jobban védhető volt, és ami számára nagyon kedves város volt, és amint tudjuk, később oda is temették. Ugyanígy változtatást eszközölt a kalocsai egyházmegyével is, aminek a székhelyét Bácsra tette át, ami jóval délebre van, ami mutatja azt, hogy egészen az Aldunáig, Nándorfehérvárig stabilizálódott a magyaroknak a, mondhatjuk így, hogy a megszállása vagy a terület foglalása, ugyanis ott a bizánciakkal állandó csetepati volt, egyébként Szent László maga is részt vett Nándorfehérvárnak az ostromába, még Géza király uralkodása alatt. És ami az újdonság, hogy ha már elfoglalta Horvátországot, vagy annak egy jelentős részét, akkor ott viszont egy vadonatúj püspökséget alapított, méghozzá Zágrában, Szent István király tiszteletére. Megerősíti a nyitrai társaskáptalant. Ez azt mutatja, hogy valószínűleg Észak-Magyarországon az Esztergomiból kihasítva egy új egyházmegyét szeretett volna szervezni, azonban erre már nem került sor az életében, és majd ezt a művet is az utóda, az unokaöccse, Könyves Kálmán fogja véghez vinni, tehát ő alapítja meg a nyitrai püspökséget. Kolostorokat is alapít, ebben is Szent István királyt követi. Három olyan kolostor van, amit itt mindenképpen meg kell említeni. Az egyik a Szent Jobb kolostor, ami Nagyvárattól nem messze található. Ezt ugye Szent István király jobbkéz erekéjének az őrzésére. Aztán alapított egyet Somogyvárot, ahol először eltemették. Ennek az az érdekessége, hogy ide Franciaországból hozott kolostorokat, ugye ez a Szent Egyed kolostor, Saint-Gilles-ből, ugye ez a francia Szent Egyed, onnan hozott francia szerzeteseket, és azokat telepítette be ide, úgyhogy a magyar-francia kapcsolatok már Szent László király idejében is léteztek, illetve a harmadik, Báta, Mohástól nem messze található a Dunaparton, egy bencés kolostort alapít itt is, és hadd mondjam el, hogy pontosan egy héttel ezelőtt voltam Bátán. Soha azelőtt életemben nem, de szemináriumi kiránduláson a kispapokkal ott voltunk. Tudtam én erről, hogy Szent Lászlót kolostort alapított, csak nem tudtam, hogy a későbbiekben ez ekkora jelentőségű kolostorrá válik majd. Sajnos a köztudatban nincs benne, de körülbelül Szent László halála után 200 évvel eukarisztikus csoda történt Bátán, ami akkor már egy óriási nagy bencés kolostor volt, eukarisztikus csoda. A szentostya Krisztus sebhelyei mentén, tehát háromszög alakban két kéz és a láb helyén vérezni kezdett, és ez a vérzés, ez megmaradt. Tehát eleven maradt a vér, több mint egy évszázadon keresztül dokumentálva van, és a középkori Magyarországnak az egyik legnagyobb zarándok helyévé vált, Zsigmond királytól kezdődően nagyon nagy tiszteletben tartották a Jagellók, a Hunyadiak, mind oda jártak a magyar fiúraknak, ott külön palotái voltak, hogy bármikor mennek Bátára tisztelni a szent vér erekét, akkor ezt ott saját házukba tudjanak lakni. Mi látható ebből? Semmi az ég egyet a világon, ugyanis ez a Báta ez egy tragikus helyé vált a magyar történelembe. A Mohácsi csata előtt II. Lajos magyar király és a házanépe, Tomori és a többiek mindannyian itt hallgatták az utolsó szentmisét, itt vettek részt utoljára a szentmisén, itt tartották Mohács előtti utolsó országgyűlést, amikor megválasztották a másnapi csatának a vezéreit, és másnap pedig hát nagyon sokan meghaltak közülük, és nem sokkal később, 1539-ben a török egy külön hadjárattal ment oda, pont a búcsúnak a napjára időzítették, 10 000 zarándokot legyilkoltak, és utána egészen a föld, tehát az alapokig visszabontották az egészet. Ezek a muzulmánok tudták, hogy miből van a keresztényeknek az ereje, az eukarisztiából. Ezt csak azért említettem meg, mert ez is fontos érdekesség, hogy a középkorban nem annyira a Mária kegyhelyek voltak elterjedve, hanem egyéb, tehát tudjuk, hogy a nagy zarándok utak is ugye, Szentföldre vezettek, Rómába Péter és Pál apostol sírjához, illetve Komposztellába Szent Jakabhoz, meg hát az ilyenek. Voltak természetesen Mária kegyhelyek is, de a középkora nem ez a jellemző. Az egész egyház szervezetet újjászervezte és megerősítette Szent László azzal, hogy a püspökségeken megerősítette és adományokkal látta el a káptalanokat, és megszervezte az esperességeket. Mondhatjuk azt, hogy az ő idejében épült ki a magyar egyház olyan formában, ahogyan egy egyháznak működnie kell. Azon kívül ő maga is építkezett, tehát az egyház részére nagyon sok adományt adott, és az építkezéseket is támogatta. Például ő volt az, aki Váradon fölépítette az új székesegyházat, a váci székesegyházat is ő fejeztette be, ugye annak is egy csodálatos, a csodaszarvas. Ez érdekes dolog, hogy a csodaszarvast azt mi mindannyian ugye a régi időkhöz kötjük, aki vezette Hunort és Magyart, Magort. Azonban Géza és Szent László Nak szintén megjelent a csodaszarvas háromszor is, többek között ez a csodaszarvas mutatta meg, hogy hol építsenek, ez a legjobb képes krónikában le van írva, hogy hol építsék meg a Váci székesegyházat. Ezt is Szent László király fejezte be. Na és akkor most a szabolcsi zsinatról is néhány szót, mert hogy ez az egyház szervezetnek a megszilárdításában, illetve mondhatjuk így, hogy az egész magyar egyháznak a megerősítésében döntő jelentőségű. Már csak azért is fontos, mert itt is találhatunk egy olyan motívumot, amelyet a nem katolikus történészek megpróbálnak Szent László rovására írni, de nem úgy van, majd mindjárt megnézzük. Ez pedig nem más, mint a cölibátus kérdése. Ugye ez mindig izgalmas volt akkor is. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a 7. Gergely féle reform mozgalomnak az egyik sarkalatos pontja az volt, hogy na, mostantól kezdve komolyan veszik a cölibátust. Az egyházban a cölibátus az megvolt kezdettől fogva, az ókori zsinatok már tárgyalták, csak a népvándorlás idején bizony az új germán népeknél ezzel voltak problémák, ugyanúgy, mint ahogy a házassággal is. Tehát válás, többnejűség, hát ez a korai középkorban, különösen a fejedelmi udvarokban nagyon nagy problémát okozott. Az egyház mindig ragaszkodott a házasság szentségéhez, és mindig ragaszkodott a cölibátushoz, mint elfhez, amit igyekezett megvalósítatni, csak nem volt hozzá ereje. Így aztán éltek úgy, ahogy tudtak. Most azonban 7. Gergellyel a Cluny reform után, ami áthatotta Európát és a kereszténységet, elmélyítette az emberekbe, most már volt lehetőség, hogy ezt akkor rendezzék. Tehát a szabolcsi zsinat, tehát az, rögtön az első paragrafus ezt írja, bár a bevezetőt is szeretném egy picit felolvasni, mert ez az, ami datálva van. A Teremtő Isten és a mi Urunk, a megváltó Jézus Krisztus kegyelme velünk. Az ő megtestesülésének 1092. esztendejében, május 20-án Szabolcs várában szent zsinatot tartottunk. A magyarok legkeresztényibb királya, László elnökölt országának valamennyi főpapja, apátura és minden jobbja társaságában, az egész papság és a nép jelenlétében. E szent zsinaton törvény szerint és dicséretesen így végzéseket hoztunk. Első, parancsoljuk, hogy a másodnős papok és diákonusok, és akik özvegyel vagy urahagyott asszonnyal keltek egybe, bocsássák el ezt maguktól, és bűnbánat után térjenek vissza papságuk rendjébe. Mit jelent ez? Azt jelenti, tehát a papokra és a diákonusokra vonatkozó, hogy akik elvált asszonyt, vagy özvegyet vesznek feleségül, illetve akik tök maguk özvegyek és utána nősülnek újra, azokat az asszonyokat el kell bocsátani. Éljen a cölibátus. Akik pedig a tiltott házasságtól elállni nem akarnának, azok a kánoni törvény szerint alacsonyabb rendbe lépjenek át. Tehát azt jelenti, hogy visszafokozzák őket. Jó? Abban az időben a kisebb rendek is rendeknek számítottak, nem úgy, mint most. És parancsoljuk, hogy az elbocsátott asszonyokat adják vissza az ő rokonságuknak, és mivel e nők nem törvényes társak voltak, ha akarnak, legyen szabad házasodniuk. Na, de a második mit mond? Az olyan papoknak pedig, akik az első és törvényes házasságban élnek, tehát aki először, valamely pap először házasodott, törvényes házasság. Minthogy a szeretet kötötte, és a Szentlélek bírta őket egybe, ideiglenesen engedelmet adtunk, amíg ebben az apostoli Szent Atya tanácsot ad nekünk. Tehát nem arról van szó, hogy Szent László feltétel nélkül engedő, hogy jó gyerekek, akkor a papok egyszer azért nősülhetnek. Mondja, addig, amíg az apostoli Szent Atya tanácsot ad nekünk. Tehát nyilván kikéri a Szentszéknek a véleményét, és tudjuk, hogy a következő ilyen nagy országos zsinat, ami már Könyves Kálmán idejében történik, az esztergomi zsinat, na az már rendet tesz, tehát mondja, hogy kérem szépen nincs engedmény, hanem mostantól kezdve a Szentszék határozata szerint mi is tartjuk abszolút a cölibátust. Aztán a zsinat rendelkezik arról, hogy azok a templomok, amik leromboltattak itt a sok belháború miatt, mert tudjuk, hogy pogánylázadások is voltak ez alatt az idő alatt, azokat újjá kell építeni. Tehát az, amit Szent István király elrendelt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, azt mondja a Szent László törvénye, mert hogy ő törvényerőre emelte a zsinati határozatokat, a háborús időkben elpusztult vagy leégett templomokat építsék fel a hívek a király parancsolatából. kelyheket és öltözőruhákat a király költségén vegyenek, micsoda nagy lelkűség, ezek nagyon drága dolgok. Könyvekről gondoskodjék a püspök, ez meg megint, hát ez meg még drágább volt. A másik, a 8. fejezetben a régiség miatt romba dőlt templomokat építse meg a püspök. Jó, tehát minden templomot újjá kell építeni magyarán. Na persze egyéb érdekességek is vannak, csak azért mondom, mert a mikorunkban ugye ez izgalmas, rendelkezik az izmaelitákról. Kik ezek az izmaeliták? Más néven böszörmények. Ezek a muszlimok voltak. Tehát voltak akkor is már Magyarországon muszlimok, elsősorban kereskedők. Ha az izmaelitáknak nevezett kalmárokról kiderülne, hogy a megkeresztelkedés után, mert hogy azért ezeket, ha bejöttek, akkor meg kell őket keresztelni. Tehát, hogyha kiderülne utána, hogy körülmetélkedvén visszatértek régi törvényükre, lakhelyükről eltávoztatván más falvakba telepítessenek. Tehát szét kell őket költöztetni. Ha egy sokan vannak együtt, az nem jó. Mert akkor visszaesnek a régi muszlim hitükbe. Szét kell őket szórni. Azok pedig, akik ítélet szerint büntelennek mutatkoznak, maradjanak meg saját lakóhelyükön. Tehát akik megkeresztelkednek, rendben vannak, azok maradhatnak. A szabolcsi zsinat rendelkezik az ünnepekről. Fölsorolja az összes keresztény egyházi ünnepet, amit meg kell tartani, és az a csodálatos benne, hogy a liturgia történetből ez nagyon fontos dokumentum, az a fontos benne, hogy gyakorlatilag a legfontosabb ünnepek, amiket most is ünnepünk, azok már ott vannak. Ez azt jelenti, hogy a kereszténységnek a három nagy ünnepe, karácsony, húsvét, pünkösd, a maga böjtjeivel, meg nyolcadával, azon kívül ott van néhány Mária ünnep, gyertyaszentelő boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, és itt tovább. Ott van az összes apostolnak az ünnepe, és azon kívül van még néhány érdekes, hát egyrészt az, hogy már minden szenteket is bevezeti, az egészen új ünnepnek számított akkor. Ott van Szent Mihály arkangyal, Szent Miklós, meg Szent Márton is, meg azon kívül még Szent Lőrinc, ezek amik különlegesek, de már akkor ezek mutatják, hogy ezek mennyire tisztelt szentek voltak akkoriban Magyarországon. Ezen kívül még a Szentkereszt felmagasztalása is nagyon fontos, kötelező ünnepnek számított ebben az időben. Persze szabályosan rendelkezik a tizedről, a böjtökről és így tovább. És még egy fontos dolog, amivel hozzájárult az egész magyar nép, mondhatjuk így, hogy a mentalitásának a változásához, és ez itt az ünnepekhez is kapcsolódik, ez pedig nem más, hogy szentélyavatások történtek az ő idejében. Ugye 1083-ban a pápa jóváhagyásával oltárra emeli az első magyar szenteket, akik közül nem is volt mindegyik magyar, de az nem baj, mi magyarnak tartjuk őket. Tehát 1083-ban 5 szentélyavatás történik Magyarországon. Az első és legfontosabb a Szent István király, Gellért püspökkel, aki olasz volt, de itt püspökösködött Magyarországon, azon kívül Szent Imre, és még ott van az úgynevezett zoborhegyi remeték, András és Benedek. Az ő legendájukat egyébként Szent Mór pécsi püspök írta meg. Ezek a szentélyavatások sokkal fontosabbak, mint ahogy azt gondolnánk. És ugye itt az ünnepek között a három legfontosabb, tehát Szent István, Szent Imre és Gellért püspök már be van véve a szabolcsi zsinatonnak kötelezően megünneplendő szentek közé. András és Benedek nem, de ez a három igen. Tehát mutatja azt, hogy a magyarság 100 év kereszténység után ilyen tündöklő szenteket tud fölmutatni, és Szent László fontosnak tartja, hogy legyünk rájuk büszkék. Ne csak az apostolokat, meg a többi külföldi szenteket tiszteljük, hanem a mieinket. Tehát ezzel elindított egy olyan sort, ami majd aztán az Árpád házban szenteknek a tömkelegét hozza magával.
Thank you.
Na és akkor még néhány dolgot Szent Lászlóról, a szentről. Hogy miért is szent Szent László? Az az érdekesség, hogy Szent László szentségét jó néhányan megkérdőjelezték. Azért kérdőjelezték meg, mert hogy a törvényei is, meg a hadjáratai is mind olyanok voltak, ami mit jelent? Vér tapad a kezéhez. Méghozzá temérdek vér tapad a kezéhez. Annyira, hogy a 15. században ez a ferences hitszónok, a Laskai Osvát leírja azt, hogy nagyon sokan kételkednek Szent László szentségében, de hozzáteszi azt, hogy ez elsősorban nem a magyarok részéről, meg nem a nép részéről van, hanem az idegenek részéről, tehát az országban bejövő elsősorban németek, meg egyebek, akik nem annyira szívlelték Szent Lászlót, no azok voltak, akik kicsit hőbörögtek Szent László miatt, de maga Osváth atya is már helyre teszi a dolgot, hogy de ez nem így van, mert Szent László igenis nagy szent volt. És amit bizonyít a legendája. Ugye a Képes krónikában nagyon sok történet le van írva Szent Lászlóról, a Képes krónika az jóval korábbi, mint a legendája. Ezek azok, amiket úgy általában mindenki ismer, mert ezek ilyen színes történetek Szent Lászlóról. A legendája az már sokkal visszafogottabb, azt már ugye nem annyira a nép körében kialakult történetek, hanem egyházi író volt az, aki leírogatta a szenti avatásának a környékén. De ez is nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amelyek mutatják Szent Lászlónak a szentségét, és itt most megint vissza kell térnem Dümmer Dezsőre, mert a legendákkal kapcsolatban nagyon sok embernek fenntartásai vannak. Hogy hát a legendát az ilyen mese. Hát nem. Tehát Dümmer Dezső az Árpádok nyomában, illetve az Árpádkori Szent Kultusz kialakulása című könyvében, mind a kettőben nagyon bőségesen foglalkozik ezzel, hogy a legendáknak mindig megvan az alapjuk, és még akkor is, hogyha vándor motívumok kerülnek be ezekbe a legendákba, ez nem azt jelenti, hogy most nem az érdekelte az illetőket, hogy most megtörtént vagy nem történt meg, hanem ők ilyennek ismerik. Tehát amikor ezeket leírták, az azt jelenti, hogy ők ilyennek ismerik Szent Lászlót. És azért a nép, mondhatjuk így, hogy azért ebben nem téved. Tehát a népnek a hitérzéke az nagyon erős volt abban a korszakban is, és Szent László volt az a királyunk, akit tulajdonképpen a halála után néhány évvel a nép már szentként tisztelt. Igaz, hogy a szentjavatására majdnem 100 évet kellett várni, de ebbe benne volt az, hogy a szent szék egy kicsit fenntartásokkal volt. Miért? Hát a megtagadott hűbéreskü miatt. El kellett tenni egy kicsit, majdnem 100 évnek, míg a szentatyák, a pápák elfelejtették, hogy Szent László bármennyire is az anyaszentegyház gyermeke volt, és törekedett az életszentségre, politikailag nem kötelezte el magát a pápa hűbéreseként. Milyen motivumok jelennek meg? Ami nagyon fontos, és ez már a Képes krónikában is ott van, hogy Szent László imádságos ember volt. Leírják, hogy a csaták előtt is imádkozott, meg a csaták közben is, mondjuk ezt nehéz elképzelni, de azért egy nagy kiterjedés ütközetnél mindig vannak olyan pillanatok, amikor az ember kikerül a harcnak a forgatagából, és olyankor Szent László akár a lováról leszállva, térdre borulva imádkozott. Tehát a legválságosabb pillanatokban is mindig fontosnak tartotta az imádkozást, és lejegyzi a legendája, hogy megfigyelték azt is, hogy volt, amikor imádság közben fölemelkedett. Ez a levitáció. De ezt nagyon sok szenttel kapcsolatban leírják. Nem kell kételkednünk abban, hogy egy ilyen buzgó ember valóban föl tudott emelkedni. Amellett a legendája azt is leírja, hogy nem csak imádkozott, hanem cselekedett is. Olyan ember volt, aki nagyon sok alamizsnát adott. Tehát a szegényeknek a gondja, az mindig az ő gondja is volt, és böjtölt. Tehát az, akiről azt gondolnák, hogy királynak mindene megvan, eszik, iszik, dőzsöl, Szent László nem ilyen volt. Bár a korábbi király, Salamon például ilyen király volt, aki dőzsölt. Nem is szerette a nép. Abba Sámuel is ilyen volt, meg Orzeoló Péter is. Nem is szerették őket. Szent László viszont böjtös király volt, aki nagyon szigorú böjtöket vitt véghez, és azkéta életet élt. Ezt viszont muszáj lesz felolvasni, mert ez egy annyira fontos rész. Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta föl Istennek. Áldozat. Áldozatnak tekinti magát népéért. Zokogott, és áldozatként fölajánlotta magát. Ez megint egy nagyon fontos motívum. Az Árpád házban ez az áldozat motívum, ez végigvonul. Szent István is ilyennek tekintette magát, áldozatul adta az életét, Szent László is, és majd hát gondoljunk csak Szent Margitra, ahol ez az áldozat jelleg abszolút kivirágzik, mert teljes elzártságban meg is tudja tenni. Mindig irgalmas volt, még az ellenségeivel szemben is megbocsátó, gondoskodott arról, hogy a hadifoglyokat elengedjék, és ne sanyargassák őket. És hát ott vannak a csodái. Ez külön előadást érdemel, hogyha végigvennék Szent Lászlónak a csodáit, én csak három motivumot emelek ki belőle, amiről egész biztos, hogy mindenkinek eszébe jut majd valaki, hogy amikor hadat visel, akkor ugye a sereget azt mindig gondozni és ápolni és táplálni kell, és hát ez nem olyan egyszerű abban a korban, amikor Magyarország még nem ilyen volt, mint most, hanem a nagy része mocsaras volt, meg erdős volt, és akkor mi van? Éhezik és szomjazik a sereg. Szent László imádkozik, és bölények és szarvasok lepik el a tábor környékét, hogy legyen mit enni. Aztán a sereg szomjazik, és Szent László, hát van, ahol több legenda is van, van, ahol a lándzsájával, van, ahol a lovának a patkója nyomán, ugye Szentkút, Mátra Verebé Szentkút, ez is egy ilyen hely, ahol Szent László vizet fakaszt, hogy a népe ne szomjazzon. És amikor az ellenség üldözi, akkor pedig az Isten szétrepeszti a hegyet, torda, hogy megmeneküljön az őt üldözőktől. Na, ki jutott eszükbe? Mózes. Hát nyilvánvalóan, hogy a csodákat az Isten teszi, az ő hívének a buzgó imádságára. Mózes is ezt tette. Imádkozott, manna hullott, meg fürjek jöttek, imádkozott, ráütött a sziklára, víz fakadt, imádkozott, szétvált a vörös tenger, és ők átvonultak, az ellenség meg elpusztult. Ez is mutatja azt, hogy ezekből a csodákból a magyar nép számára egy olyan valaki rajzolódik ki, mint ami az Ószövetség népe számára Mózes volt. Szent László királyról csodálatos énekek, zsolozsmák születtek. A Monte Cassinói apátnak írta, erekét kért Oderízius apáttól a somogyvári apátság számára, és három momentum, ami nagyon fontos, ugye ezzel kezdi. Jól lehet, bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Tisztában van a bűnösségével. Nagyon jól tudja, hogy királyként miket követel. Aztán, de azért, mert hiszek abban, hogy szent férfiak immár nem egyszer segítették győzelemre gyenge karomat a pogányok ellen. Tehát ez egy másik motívum, egyrészt ismeri a bűnösségét, másrészt ismeri az imádságnak az erejét, hogy a szent szerzetesek imádkoznak ért, és ezért tud a pogányok ellen küzdeni. Tehát egyrészt ő maga bűnös, de küzd a pogányok ellen, és a harmadik pedig szomszédként, ugye ez Monte Cassino az Olaszországban, Itáliában található, ő pedig pont arrafelé hódított, ugyebár Horvátországban, szomszédként tudsz már ugyanis eljárni, mert már csak nem egész Lavóniát megszereztem. Tisztában van azzal, hogy ki is ő. Hogy ő egy hódító, nagy erejű király. Ebben a levélben ez a három momentum annyira szépen mutatja Szent Lászlónak, mondhatjuk így összefoglalva az egész személyiségét, és ebben az a fontos, hogy ezt ő írja. Ugyanis ez nem legenda, nem mások írták róla, ez az egyik megmaradt Szent Lászlói eredeti levél, amelyet a Monte Cassinói apátnak ír.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Buda Péter teológiai tanár egy 2017-ben felvett előadásának szerkesztett változatát hallották, amelyben Szent László királyunkról, mint az egyik legfontosabb árpádházi szentről és lovak királyról beszélt. További kellemes rádiózást kívánok a műsor szerkesztője Túri Sarolta, valamint a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Then suddenly a touch breaks down your last defense. The promise to yourself to never love again. When your heart says, why waste it? Savor and taste it. Join in its timeless dance. And your heart says, be steady now and get ready now for that second chance. And quietly the stars shine through and ask of you a promise to yourself to fall in love again.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszám.